Rögtön a cím akkor. Hát a Most múlik, ez a cím, tehát nem Most múlik pontosan, hanem a készülő előadásnak az a cím, hogy Most múlik. Természetes, hogy nem csak te vagy az, aki erre rögtön a Queen Beat meg a Csík zenekart asszociálod, hanem mindenkinek ez jut eszébe, és ez nem véletlen. De hogy miről is van szó, és mi motivált engem, hogy ezt a témát válasszam. A téma született meg először, és utána kerestem meg hozzá a címet, és ezt a címet választottam, és akkor meg is indoklom. Az elmúlt 10-15 évben, tehát inkább mondjam úgy, hogy a 21. század, most már ugye 16. év telik a 21. századból, a következő tapasztalom a néptánc színpadokon Magyarországon, elsősorban Budapesten, de mivel olyan a mai világ, nem csak az internetnek köszönhetőleg, hanem a vendégkoreográfusok azért most már tényleg ez az oda-vissza átjárás Erdély és Budapest között napi rendben van, tehát emiatt az ottani trendek azok megjelennek egy-két-három év késéssel Erdélyben is az ittani hivatásos együtteseknél. Tehát nevezetesen azt tapasztaltam az elmúlt 10-15 évben, hogy a néptánc színpadokon egyrészt egyre gyorsulóbb ritmusok, gyorsulóbb koreográfiák, gyorsulóbb zenék, egyre látványcentrikusabb produkciók születnek, tehát úgy is mondhatom, hogy amióta a Román Sanyi kitalálta az Experience-et, ez minden néptánc együttesre hat, hiszen a Román Sanyinak deklarált célja az volt, hogy ő legyen a kelet-európai Flatley. Most arra is van egy recept. A magyar néptáncok mindenre nem alkalmasak, tehát keverj hozzá főleg erdélyi vagy marosvásárhelyi környéki cigánytáncokat, amiben ugye testdobolás van, ez hallatszik ugye a mikrofonban is, tehát testdobolás, ez a neve, a néptáncosok csapásolásnak mondják, de a magyar vagy a román néptáncokban azért a testet bárhol nem ütik, de a cigánytáncban mindenütt lehet ritmust kihozni a testen. Vegyél hozzá fel egy kopogós ír cipőt, amin vas van, keverj bele ír steppet, kopogást, keverd össze ezt a testdobolást, vidd fel egy gyors tempóba, tegyél alá úgynevezett világzenét, és most már pénzkérdés, hogy mondjuk 10 jelmez helyett 50 jelmez legyen, illetve nagyon erős fényváltások. És akkor megvan a show műsor. Most ez visszahat a néptánc színpadokra is, illetve van egy másik irányzat, ami megint olyan érdekes, hogy ugye amikor én voltam fiatal, és zeneszerzőként, vagy akár művészet más ágaiban is, a 1970-es, 80-as években az volt, hogy modern festészet, modern zene, modern tánc, modern költészet. A modern kifejezés jelentette az avantgárdot, vagy a posztavantgárdot. A 21. századdal eltűnt az, hogy modern, ma minden kortárs. Kortárs zene, kortárs festészet, kortárs tánc, kortárs képzőművészet, mitten kortárs költészet. Na most számomra ez egy kicsit, hogy is mondjam, fából vaskarika, olyan értelemben, hogy ugye előzetesen is beszélgettünk mondjuk arról, hogy Bach. Ha meghallgatunk egy Bach szólószonátát, annyira kortárs, olyan hihetetlen tömény zenei gondolat van belesűrítve egyetlen egy szólamba, ráadásul, ebben most nem menjünk bele, csak egy fontos gondolat, hogy egy szólamba benne van a rejtett polifónia, az egyszerű 16-os ritmusnak ott, tehát megnézzük, csak 16-odok vannak benne, de olyan formában szövi a dallam ívet, olyan formában rakja egymás után a motivum szerkezetet, hogy a ritmus sem egyenletes 16-odnak halljuk, hanem vannak benne ritmikai kiemelkedések. Tehát másképp mondva, egy nagyon komplex zene, és számomra attól kortárs ez, hogy a mai embernek is mond valamit. És akkor eljutottunk a lényeghez. Ha a mai ember csak szórakozni akar, kimegy a teremből, elfelejti. Én viszont úgy gondolom, és akkor, hogyha most nem zeneszerzői minőségemben, hanem koreográfusi minőségemben kérdezel, 10 éve született a Fehér Lófia, viszont a tavaly újítottuk fel, és újra játsszák. A másik kettő pedig a 100 évig, ami a Netisanyi emlékére született, és a Banda, mind a kettő háromszék együttesnél, és én arra törekedtem, hogy amikor vége van az előadásnak, akkor az előadásnak az emberekbe nyoma maradjon, emlékezzen rá. Tehát nem csak az, hogy bejön az előadásra nagyot tapsol, vagy jaj, de jó, és aztán két nap múlva, egy óra múlva elfelejti. A Bandát, nekem az egyik legnagyobb sikerem az volt ebben az esetben, hogy a háromszék táncegyüttesnek tehát előfordult az, most az összes előadást természetesen nem tudtam végignézni, mert ahhoz nagyon sokat kellett volna utazzak, de azért több előadást láttam, és többször előfordult, hogy Sepsiszentgyörgyön is ott voltam. Akár véletlenül, akár akarattal, pont mikor az előadás ment. És volt egy ilyen fiatal ember, hát nem gyerek, mert mit tudom, 30-valány éves, aki jött és gratulált. És azt mondja nekem, hogy már 5-ször látta az előadást. Hát ez azt jelenti, hogy valami van akkor abban az előadásban, hogyha ő viccről eljön. És hozzá is tette, hogy mi az. Azt mondja, hogy annyi minden van abban az előadásban, amikor megnézte először és másodszor, akkor még mindig mondott neki újat, és eljött harmadszor. És rájött, hogy vannak jelenetek, amit nem látott benne. Vagy nem vett észre. Nem, mert annyira zsúfolt, annyira sok információ van benne, annyira sok játék, hogy igazából véve azt nehéz kibontani. Akkor megint hozom a Bach, vagyis a barokk polifóniát, hogy ahhoz, hogy egy olyan polifon zenét élvezzen a zenehallgató, az csak kell egyfajta zenei alapismeret, zenei műveltség, hogy tudja követni a téma belépéseket, az imitációt, stb. Stb. Tehát sokszor emiatt riaszt is zenehallgató embert a túl bonyolult zene. Mondjuk azért nem szeretik annyira Bartókot sem, azt mondják, hogy ez nem értjük. Visszatérve tehát erre a Most Múlikra. Tehát az a lényeg, hogy egy mondatban úgy is mondhatnám, hogy azt érzem, hogy az egyik oldalon egyre revűsödik a folklór, másik oldalon meg keveredik az úgynevezett kortárs tánccal, amire én sokszor azt mondom, hogy lila köd. óhatatlanul nem akarom bántani a kollégáimat, vagy a tisztelt koreográfusokat, de azért csak mondjam el, hogy mit értek én ez alatt. Egyrészt a népzene vagy a néptáncnak van egy olyan fajta nyelvezete vagy kódrendszere, ami több évszázadon keresztül alakult, csiszolódott. Ez nem azt jelenti, hogy a mai forma ugyanolyan, mint 500 évvel ezelőtt. Ez naív gondolat lenne. Tehát ilyen értelemben, és nem vagyok egyedül, mert például Agós Gergő is azt mondta, a Hagyományok Házának a munkatársa, hogy Pál István bácsi, aki 90-valány éves korában halt meg, ső volt az egyik utolsó élő pásztor Dudás Magyarországon, amíg ő közöttünk van, ő is kortárs. Tehát egy olyan kultúrát képviselt az öreg, egy 100 éves kultúrát, amiben ő csak a régit fújta, és mindig a mentalitásában is a hagyományt jelenítette meg, de mivel közöttünk élt, hát ő nem kortársunk akkor. A kortárs az mindig valami nagyon elvont, valami nagyon érthetetlen dolog kell legyen. Tehát ilyen értelemben én azt mondanám, hogy Pál Pista bácsi nem modern volt, hanem kortársunk volt, de képviselte egy régi értékes tradíciót. Tehát, hogyha én egy olyan fajta mozgásrendszerrel akarom összekapcsolni a néptáncot, ami idegen, nem csak a vidéktől, hanem idegen, és konkrétan elmondom egy ilyen példát. Az összes kortárs táncban a színpadnak az is egy törvénye, hogy van-e ugye és a gravitáció törvénye, hogy állunk, vagy ülünk, vagy fekszünk a földön. Na most a néptáncban ilyen fekvő mozdulat nem nagyon van, viszont a kortárs táncban meg egy abszolút lejáratot visszatérő mozdulat, hogy a földön gurulunk ide-oda, földön fekvő gimnasztika, stb. Most, ha mi ezeket kevergetjük, nem minden esetben szerintem szerencsés. Most az a kérdés, hogy hogy kell keverni. De most erre mondom én, hogy azt látom a néptánc színpadokon, hogy vagy egyre gyorsabb és csili-víri revűs, vagy mivel már kiüresednek ezek a formák, és akkor azt is mondhatom, hogy talán kérdésként felvettem, válságban van a népzene, a néptánc, hiszen a népzenészek is azt gondolják, hogy, és akkor most mindjárt jön a csíkzenekar is, hogy hát nem elég már autentikus népzenét játszani, mert azt már mindenki ismer és unja.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj dörő.
Jogos valahol a gondolat, mert hogyha láttuk 20-szor Rómeót és Júliát, nem biztos, hogy 21-szer is meg akarjuk nézni, csak ha nem kap valamiféle olyan körítést, kortárs, híres rendezői átdolgozást, átértelmezést, ami aztán a sznobizmusunktól fogva esetleg elvisz.
Itt nagyon két érdekes dolgot vetettél fel, az egyik a sznobizmus, a másik az, hogyha valamit ismerünk, egy újat várunk. Egyrészt szerintem semmi új nincs a nap alatt, másrészt pedig sajnos, vagy nem sajnos, ez így működik az elmúlt 100 évben bizonyosan, tehát Stravinsky bemutatók óta, Bartók bemutatók óta, hogy a közönségnek jelentős része a sznobokba áll. Tehát a vágyfülűek, a nagyon kiműveltek, azok mindig a vékonyabb réteget képviselik. De arról van szó, hogy például ez egy két ellentétes gondolat. Az egyik az, hogy a sláger, attól sláger, hogy ismered. Tehát ahogy elindul egy dallamfoszlány, vagy egy cím, te már rögtön tudod, hogy mire kell gondolni. Ezzel szemben 20-szor nem akarod ugyanazt megnézni, mert már unod. Tehát pont a színházi vonalban azt látom, itt is van egy vita, tehát nem csak itt, nem úgy értem, hogy itt vásároljon, hanem ebben a témában, és ez ugye Magyarországtól Erdélyig kezdve, ez, sőt, szekértáborok vannak, sárdobálás, minden van benne, tehát hogy van az úgymond a színészközpontú színház, meg a rendezőközpontú színház. Ez is egy kicsit, mondom, fából vaskarika, mert szerintem jó színház kell legyen, és nem rossz színház. Tehát arról van szó, hogy már ismerjük a Rómeó Júliát, de én, mint rendező, valami olyan csavart teszek bele, ami eddig nem volt. És erre van olyan kritikus, vagy olyan néző, aki talán a tradíciót, vagy hogy mondjam, aki a megszokottat jobban kedveli, aki azt mondja, hogy már pedig Veronába játszódjon a Rómeó, már pedig abba a században, már pedig úgy. És engem van, aki azt mondja, hogy zavarja őt, hogyha farmer nadrágban van Júlia, vagy Rómeó. Igen, de van a másik vélemény, hogy nem, mert legyen kortárs, hogy mai emberhez szóljon. Na, és akkor itt, hogy még jobban a lényegre térjek, Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy nekem, mint ma élő embernek, és akkor nevezik így, hogy kortárs művésznek, van-e gondolatom, van-e mondani valóm, igen vagy nem. Mert hogyha csak azért alkotok, hogy éppen megbíznak, vagy nehogy éhen haljak, vagy éppen, hogy nincs más dolgom, de közben nincs mondani valóm, akkor üreg, kiüresedett formákat próbálok meg egy vasvilával egymás hátára dobni, hogy hátha lesz benne valami érdekes. De kérdés az, hogy mi az az érdekes? Kerülgettem ezt a témát, mert nagyon nem akarom kibontani egyrészt, hogy a nézőknek is majd legyen meglepetés, de azért azt el kell mondjam, hogy ha válságról beszélünk, akkor ugye az egész, ezt a dimenziót ki lehet nagyítani. Hát ma egy olyan periódusban élünk, ahol válságok következnek egyik a másik után. Volt egy évtizeddel ezelőtt, megint volt egy, ha nem is olyan nagyon nagy világválság, mint a 929-es esztendőkben, ugye a nagy gazdasági világválság, de 2008-7-8-9 körül kialakult Európában, meg világszerte az euróatlanti övezetben egy elég jelentős válság. Ma azt éljük Európában, mármint nyugatabbra, hogy emberek százezrei, milliói hagyják el az otthonaikat, háborús helyzet miatt, stb. És hogy viszonyul hozzá az európai? Egyik lelkesedik, másik meg elutasítja. Nem tudjuk, hogy hol az igazság. Tehát azt is mondhatom, hogy én nem tudok állást foglalni, mert közben sajnálom a szíriaiakat, de azért azt se szeretném, hogy ezt a fajta kultúrát, amit mi itt örököltünk, és amiről itt beszélünk, egyszer csak azért fog eltűnni, mert hát átalakul ez az egész kultúrkörnyezet. Én konkrétan átéltem az idén, voltunk Svédországban, meghívtak, ahol néha meghív a Barózda együttes, és ott tulajdonképpen, mikor oda mentünk, kiderült, hogy az a fesztivál pont erre van, hogy az európai kultúra és a bejövő iszlám arab úgymond ismerkedjen. Tehát nagyon szép európai gondolat, de a valóság nem ilyen. A valóság az volt, hogy amikor a Barózda koncertezett, és én a feleségemmel táncoltam, akkor a Svédországban élő kevés számú magyar, aki egyszerűen eljött a koncertre, vagy az előadásra, tehát magyarul 15 ember, plusz az a 10 svéd érdeklődő, nézte és lelkesen tapsolt. Majd utána jött egy arab zenekar, és egyszer csak olyan tömeg lett, hogy nem igaz. Tehát őket nem érdekelt, hogy előtte mi van, ők csak a sajátjukért jöttek. Hát érthető, nekik idegen egy. Most mindegy, hogy nekik ugyanolyan volt, mint a svéd, mint a magyar. Nem, ők nem éreznek különbséget. Ők nem értették se a nyelvet, se a svédet, se a magyart. Nekik, tehát ez a fajta integráció szerintem nem megy le egy-két év alatt. Sőt, nem is biztos, hogy egy generáció alatt. Tehát akkor ez is egy válság. De térjünk vissza a kulturális válsághoz. Színház. Én mondok egy nagyon csúnya dolgot, vagy durva dolgot, hogy mivel a színházban is nehéz meghökkenteni a nézőt, ugye? Hát mert mi volt? Mondjuk 30 évvel ezelőtt meg lehetett azzal hökkenteni egy vásárhelyi nézőt is, hogy egy színész, függetlenül attól, hogy hölgy vagy úr, levetkőzik. Teljesen. Ma ez már nem meghökkentő, legfeljebb vannak, akik ezen fintorognak, de ma ugyanúgy egy férfi színész is levetkőztetnek, nyílt színben. És akkor mi van? Már volt ilyen. Ha nem vásárhelyen, hát akkor volt Párizsban. És ha volt Párizsban, akkor volt mindenütt, hiszen mindenütt ugyanak a trendek ismétlődnek.
Volt már Gyergyószent Miklóson is.
Ott is volt. Persze, volt az M stúdióban is Szentgyörgyön, tehát volt. Az ördög változásban, az én előadásomban is volt, nem teljes, tehát nem 100%-os, de 50%-os vetkőzés volt fiúnál, lánynál. Jó, ez is egy eszköz. Volt olyan, amikor nagyon sok víz van a színpadon? Volt. Volt, amikor szűz van. Minden volt már. Mi nem volt még? Hát az nem volt még, és itt jön, ami viszont nem én találtam ki, mert amerikai filmet ilyet láttam, hogy az amerikaiak pont azáltal, hogy nem csak mint gazdasági, meg politikai, meg katonai nagyhatalom, mint kulturális szempontból is, ahol sok ember van, hát ugye nagy potenciál, ott egy csomó mindent ki lehet találni, mert kapnak rá támogatót, pénzt, stb. Tehát én most mondom a színházi verziót. Ugye olyan bankkölcsönnel van az X családnak, hogy belerokkan, viszont meghirdetik, hogy az Otello olyan lesz, hogy valóságos az akasztás. Aláírod a szerződést, felakasztanak, kifizetjük helyetted. Óriási attrakció, hát ilyen nem volt a középkor óta. Újítás. Na volt ilyen film, az ötlet innen jön, ugye nagyon meredek, amit mondok, és nem humánus. De mi van, hogyha ez a jövő, hogy találunk olyan szerencsétlent, aki feláldozza nyílt színen magát, azért, hogy meghökkentsük a tisztelt publikumot. Az amerikai filmekben volt ilyen kettő is, az egyik és a valóságshow, és itt már közelítünk a Most Múlikhoz, hogy a versenyről szól minden. A valóságshowban az volt, hogy embercsoportok, vagy emberek bekamerázott térben, az egyik menekül, a másik lőhet. Tehát büntetlenül lelőhetem, aki előttem fut. Mert túlélése. Aki nyer, az megkapja az 5 millió dollárt, mondjuk. Hát hány ilyen valóságshow van most is a tévékben? Fardok kezdve Ádám keresélet. Minden van. Tehát, és akkor megint térjünk vissza csak a tánchoz és a kultúrához. Mindenből verseny lett. És akkor itt jön az, hogy tulajdonképpen van ugye tehetségkutató, azt a könnyű zenébe találták ki, úgymond. Tehát a X-faktor, meg Csillag születik, meg minden. Hát de utána lett ilyen tehetségkutató, meg ilyen verseny a népzenében is, meg lesz a klasszikus zenében is. És akkor elárulom, ezt mind kerülgettem, húztam az időt, de hát Bartókra a népzenészek és a táncosok nagyon-nagyon sokat hivatkoznak. De ne haragudj, te hol, mikor hallottad ezt médiában, hogy Bartóknak van egy ilyen idézete, hogy a verseny a lovaknak való, nem az embereknek. Bartók mondta. Nem van írva. Nézzünk utána, hogy nem én találtam ki. Bartók idézett. A verseny a lovaknak való, nem az embereknek. Tehát Bartók nem díjazta az, hogyha a művészet területén, ő nem a sportra értette egyértelműen. Ma viszont mindenből versenyt csinálunk. Akkor megint a néptáncról beszélek. Három fiatal ember, akik másképp zseniális technikájú táncosok, a Fricska Tánc Együttesről van szó, akiket, ha megnézzük a YouTube-on, és ott van, hogy kikeressük, hogy ők mikor, hol táncoltak, nagyon tisztelettudóan, tisztességesen megtanultak ilyen-olyan-amolyan legényeseket, és fantasztikus képességgel eltáncolták. De tudtak ezzel világhírt szerezni, hiszen nagyon sok más ilyen fiú van, vagy fiatalember van a profik között, Magyarországon képzettek a táncosok, akik nagyon jól táncolnak legényest, férfi táncot. Na most, ez a három fiatalember, egyrészt megint jön a Román Sanyi fajta recept. Tanulj meg gyorsan a testdobolást, tedd ezt kopogós cipővel, és utána, ha gyorsabb vagy, mint a másik, akkor már rögtön jön a verseny. És kitalálták ők hárman, a Fricska Tánc Együttes tagjai, hogy gyorsabbak lesznek, mint ez a híres Flatley. És addig gyakoroltak, ameddig jutottak Londonba, és a Guinness rekordokba bekerültek hárman, gyorsabbak. Igen ám, de ezt megnézett szinten az interneten, meg lehet nézni, amikor ezt a rekordot felállították, akkor ők egyetlen egy motivumot ismételnek iszonyatosan gyorsan. Egyetlen egy motivumot. Abszurd lesz, amit mondok, akkor találjunk ki egyetlen egy szót, egy fogalmat, amiből írok egy verset. A szerelem? Hát hány szerelem? De akkor mi? Hát hányan? Erre lehetne vitatkozni, melyik az az egy szó. Egy szóból szerintem nem lehet verset. Ez megint egy kortárs gondolatnak tűnik. ugye ez is nem ma született, John Cage-nek az a zongoradarabja, ahol a zongorista ül a zongor előtt és nem csinál semmit. Ismered, hallottad ezt, hogy ki van írva, kottába szület. De most amikor én ebben a témában vitába kerültem művelt emberekkel, akkor rögtön azt mondták, mert én azt mondtam, hogy mi van akkor, hogy én kitalálok egy ugyanilyet egy zenekarra. És ráadásul nem 3,14 perc addig kell ott ülni, hanem egy fél órát. És azt mondták, hogy igen, mert nem én találtam ki. Nem, én azt mondom, hogy egy Bachi gondolatot lehet folytatni, egy ilyet meg nem lehet folytatni, mert jó, hogy ezt kitalálta, de utána pedig ez még kérdésre vett fel, mert hogyha azt mondom, hogy megszüntettem a zenekultúrának és a zeneművészetnek és a zenének a paramétereit, tehát nincs se hangmagasság, se ritmus, se hangszín, se dinamika, semmi, hanem van helyett a csend, ami eleve bele van kódolva a zenébe, az a szünet. Pa-pa-pa-pam, az szünettel kezdődik. Attól izgalmas ez a ritmus. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, ugye? Benne van. Na jó, csak hogy ez az egy feszültséget. Ha csak az van, hogy egy valami van kiemelve, akkor nincs benne feszültség. És lehet, hogy a mai kor ilyen, nem szeretjük a feszültséget, de közben a szín, az benne van a szín árnyalat, az benne van a festészetben. A zenében is benne van a ritmikai, dinamika és a többi feszültség. Tehát mindenben van, anélkül nincs, szerintem. És akkor vissza eljutottunk a lényegig, hogy ez a Most Múlik arról fog szólni, hogy mindenki mindenkivel versenyezni szeretne, mindenki sztár szeretne lenni, mindenki gyertes akarna lenni, és tulajdonképpen ez egy szimbólum is a cím. Most múlik a tradíció, óhatatlan, hiába sírok én, hogy mostan tartsuk meg a... Igen, alakul át, mondjuk, hogy van ez az Y, meg nem tudom milyen generáció, a fiatalok, mobiltelefon, internet, gyorsaság, közben utal a cím konkrétan a Queen Bee, illetve a Csík zenekar feldolgozására, híresen mondtad, Majorosi Marian, ő népdalénekes. Viszont amióta ezt énekli, sokkal híresebb. Hát azóta ő sztár. Ez a recept arra, hogy hogy lehet sikeresnek lenni. Ez egy szimbólum, ez a cím. Tehát mondhattam volna azt is, hogy páva variációk, vagy érted? Tehát versenyvariációk, csillag születik, nem tudom. Most múlik, most alakul át a mi kultúránk, mi részesei vagyunk annak, hogy átalakul a kultúra, a civilizáció, ezt sokan mondják, ugye vannak ezek a viták politikai téren, hogy akkor ez meg az. Nem akarok politizálni, hogy félreért, de szerintem rengeteg olyan izmus és párt van, és olyan gondolat, ami nagyon régi, 19. századi. Gondolja a szociáldemokratákra, a konzervatívra, liberális az 21. századi gondolat, vagy a konzervatív? Hát a 19. században már minden volt. 1860-as években már Magyarországon is volt minden. Hát a legújabb pártok ugye a radikális, meg a zöld pártok, de ez politika, nem művészet.
Árpád, nagyon nagy élvezettel hallgatlak, rengeteg a mondani valód. Szó volt ugye arról, hogy vajon a mai művészetnek a formákon túl van-e mondani valója az előadásnak, a Most Múliknak. Megértettük, hogy nagyon sok rétű a mondani valója. Sokan a Marost azért szeretik, mert népzenét is hallanak benne, viseleteket is látnak, egy-egy népdal is megszólal Kásler Magdi ajkán. Kérdem, hogy a te rendezésedben, aki olyan népszerű táncszínházi produkciókat rendezel, de úgy, hogy a hagyományos is valamilyen formában megjelenik. Mit várjunk ettől az előadástól?
Jó, hát én amikor elkezdtem ezt az utat, amit úgy hívunk, hogy táncszínház, nevezzük így. Ugye volt az Ábel, rég az apám tánca, vagy ez, amiket említettem. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy én nem ítélem el a kortárs táncművészeket, mert vannak ott is jó, nagyon színvonalas produkciók. Én arról beszélek, amikor valakinek nincs mondani valójában, és kiüresedett formákat rak fel a színpadra. Tehát nevezetesen épp arról van szó, hogy én hiszek a népzenés néptánc erejében, én hiszek abban, hogy ennek a kódrendszernek, és ennek az egész nagyon gazdag kulturális örökségnek van a mai ember számára is mondani való. Igen, nem, csak hogy én most egy nagyon, egy olyasmit csinálok, hogy én egy ilyen nagyon nagy szent dolgot, mint a népdal, a népzenes, a néptánc, idézőjelbe teszem, és úgymond egy kicsit nevezik úgy, hogy csúfokodni fogok mindenre. Saját magammal is, olyan értem, hogy az én régi koreográfusi maníraimat is ki fogom figurázni, de nyilvánvaló, hogy sok mindent szeretnék. Tehát ez tulajdonképpen egy szomorú, vidám játék lesz, az majd ki fog derülni, mitől szomorú, meg mitől vidám.
Ilyen a Queen Bidal is, máskülönben.
Tehát arról szól ez a dolog, hogy ezt úgy kell majd nézni, mint egy vígjátékot. Tehát annyit elárulok, hogy a folyamat az, és ráadásul azért érdekes, mert jövőre 40 éves az Erdélyi Táncház. Jövőre. 77 és 2017. És az egésznek a szimbóluma az is lesz, hogy ugye a széki táncok, ugye az jellemezte a széki táncház, a széki táncokkal indult Magyarországon is a táncház mozgalom, Erdélyben is. A széken maradt meg az a zárt közösség, az a zárt táncrend, stb. Nagyon értékes zene, meg minden. És itt arról szól a dolog, hogy nagyon sokan az eredetére hivatkozunk, de közben elfelejtjük, hogy abban a pillanatban, hogy színpadra teszik, már rögtön átdolgozzuk, tömörítjük. Csak a lényeget emeljük ki. De mi az, hogy lényeg? Hát az élet az nem csak lényegből áll. Hát fogmosás az most lényeg, vagy nem lényeg. Tehát az apró dolgok is ott vannak. Na most az a lényeg ebben az esetben, hogy fog látni a vásárhelyi, vagy a néző majd egy hagyományos táncházi hangulatot, amiből majd kinőnek olyan egyedek, olyan egyének, olyan táncosok, akik úgymond versenyezni akarnak. És elindul az előadáson belül, a színpad a színpadon, tehát egy előadás az előadásban, egy versenyszerű dolog, ami egyre inkább groteszkebb lesz és humorosabb lesz. És tulajdonképpen népzene lesz, néptánc lesz, népdal lesz, csak egy kicsit furcsán lesz. És addig lesz ez furcsán, ameddig azt fogjuk érezni, hogy meddig lesz feszíteni ezt. Hova lehet eljutni, hogy most ki az ügyesebb, ki tud jobban összekombinálni dolgokat? Ha én piros nadrágba táncolom egy nagyon villogó fény alatt ugyanazt, akkor érdekesebb vagyok? Tehát egy szóval, én kérdéseket akarok felvetni. Én nem tudok, és nem merek, az nagyon nagy felelősség, hogyha egy ember azt mondja, hogy a mai helyzetben, a kultúrában, zenében, táncban mi a válasz. Nem, hát én nem diktálhatok. Viszont ha én nem fogalmazok meg kérdéseket, sodródom az irányjal. Én is csináljak egy ugyanolyat, mint amivel eddig volt. Nem. Én azt mondom, hogy igen, én úgy gondolom, hogy egy erdélyi legényes, egy erdélyi páros tánc is lehet, már azon sokat lehet vitatkozni, mi az, hogy szép. De lehet úgy előadni a színpadon, hogy nevetséges lesz. Igen, nevetséges lesz, mert mi a fenének ugrálnak ezek ilyen sokat céltalon? Mi ez, hogy futnak jobbról balra, attól érdekesebb a koreográfia? Tehát közben nem a lényegről van szó, mert ugye a lényeg az lenne, hogy azt a tradíciót, azt a táncot, azt a táncsorozatot a leghitelesebben, legveretesebben, legprecizebben, legszebben eltáncoljam, de közben tegyük hozzá, hogy lehet, hogy kiment már a divatból. Hiszen a kortárs azt mondja, hogy hát ez már a régi. Tehát én magyarul a régit, a hagyományt kortárs gondolatnak akarom használni, az a kérdés, hogy ma csak annak van létjogosultsága, ami versenyzik, ami jobb, mint a másik. Ki dönti ezt el? A zsűri, akit befolyásolnak? Bocsánat, hogy ezt mondom, de tudjuk jól, hogy a tehetségkutatók a könnyű zenészeknél ott előre eldöntik, hogy ki nyerjen. Vajon nem így van a többi versenyen is? Hiszen még a sportban is volt már olyan, hogy vissza kellett adja az érmét, meg lebukott a doppingteszten. és tudja mindenki, hogy a doping teszt meg olyan, hogy mindig jön, akinek nagyobb lehetősége, több pénze van, egy olyan szerrel tuningolja a sportolót, ami még nem mutat ki a teszt. Tehát van-e tisztességes verseny? És akkor maradjunk annál. Bartók azt mondta, hogy a verseny a lovaknak való, nem az embereknek. Tehát én egy kicsit a művészeti versenyeket megkérdőjelezem.
Igen, és látom, hogy a verseny, a túlzott virtuskodás, az öncélú virtuskodás akár bohockodásba is átmehet. A felgyorsult tánc kéri a virtuózabb zenélést. Megvan a Marosnál a zenekar, amely olyan gyorsan kell majd húzza a láb alá, ahogyan még soha nem szokta.
Hát megvan a zenekar, de természetesen mondjuk Moldován István, hát ő, mint profi zenész, ezt meg fogja oldani, de én látom rajta, hogy különlegesen nem örvend ennek a feladatnak, mert ő is egy olyan, hogy mondjam, nem arról van szó, hogy megöregettünk, hanem arról van szó, hogy ő is hisz abba, hogy a népzene milyen érték. De most egy olyan formába fogom tőle ezt kérni, amikor már túlzás lesz. Tehát tulajdonképpen a színpadon és a művészetben, akármilyen művészeti ágra gondolunk, mindig a túlzások azok, hát maga az abszurd is egy túlzás. Gondoljunk a Tótékra, nem? Hát attól abszurd, hogy túlzásba viszik a dobozolás, kész. Hát mi az, hogy túlzás? Az életben van-e ilyen? Nagyon sokszor van. Tudom, hogy milyen lejár az időnk, de az egyik abszurd, és akkor ez is nem színházi téma, az inkább filmtéma, de sajnos az emberi butaságnál nagyobbat nem láttam, biztos hallottad te is, és valószínűleg a vásárhelyi hallgatók is hallották azt az abszurd tragédiát, amikor szülők napfénnyel akarták táplálni a gyereküket, és a gyerek belehalt, belepusztult. Hát ez ennél tragikusabb, és egyszerűen felfoghatatlan. Na most ez önmagában, hogy egy ilyen filmet látsz, vagy egy leírja egy író, ezt azt mondják, hogy milyen hülyeség. Az élet mindig abszurdabb, mint a valóság, és tulajdonképpen én is, akár a bandát, akár ezt a valóságból merítem az ötleteimet.
Thank you.